Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Többször úgy érzem ilyenkor magam, hogy már ige hirdetésre nem is lenne szükség, hisz tudjuk jól, hogy a mennyországban egyetlen egy dolog fog történni, méghozzá az, hogy ott leszünk az Isten trónja előtt, és imádjuk és dicsőítjük őt. Nem olvasunk arról, hogy lenne ott ige hirdetés. Az ige hirdetése végig szükség van, mert azt mondja Pál apostol, hogy a szenteknek szükségük van arra, hogy az ige hirdetése által felkészüljenek a szolgálatra. Úgyhogy, hát akik arra számítottak, hogy ma elmarad az ige hirdetés, nem marad el, mert szükségünk van arra, hogy felkészüljünk a szolgálatra. Isten még azért tart bennünket ezen a földön, mert terve van az életünkkel, terve van veled, a személyes életeddel, azt szeretné, hogyha szolgálnád őt. Azt szeretné, hogyha tudna téged használni mások életében. És ha ehhez kellőképpen alázatosak vagyunk, és alárendeljük magunkat Isten akaratának, akkor ez be is fog teljesedni. Úgyhogy, hát így jöjjünk most Isten igéjét, így nyissuk meg. Maradt még néhány gondolat a Nehémiás könyvéből, úgyhogy innen fogunk igéket olvasni. Hadd kérném, hogy az Isten igéje iránti tiszteletből fönnállva hallgassa meg a gyülekezet az igéket. Nehémiás könyve 13. fejezeténél járunk. Tehát Nehémiás könyve 13. rész, és annak az első 9 versét fogjuk olvasni, amely így hangzik. Az egyik napon olvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a moábiak sohasem tartozhatnak Isten gyülekezetéhez, mert nem mentek Izrael fiai elég kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizárták Izraelből minden keverék népet. Ezt megelőzően Eljási pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tobéjával, és berendezett neki egy nagy kamrát. Bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént és az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek és a papuőröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét, és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert Arthasasztának, Babilónia királyának a 32. évében a királyhoz mentem. Bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib, Tobiá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten háza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam. Ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami a Tobiá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Urunk, most, amikor a Te igédről elmélkedünk, arra kérünk, hogy a Te igédet drága szent lelked által jelens ki annak érdekében, hogy megítéljük mindazt, ami rossz bennünk, mindaz, ami eltávolít tőled, ami távol tart tőled, ami távol tart a te dicsőségedtől. Köszönjük neked azt, hogy a te igéd ad irányelveket, útmutatásokat a gyülekezetünk, az egyéni életünkre vonatkozólag is. Bocsáss meg azt, amikor ezeket figyelmen kívül hagyjuk, és mégis a magunk akarata szerint, a magunk útja szerint járunk és cselekszünk. Arra kérünk, Uram, hogy ne az emberi szavak, ne a bölcselkedések, hanem a Te drága szellemed legyen az, aki megítél bennünket most ezen a mai alkalman is. Szeretnénk ilyen alázattal lenni előtted, és így hallgatni a Te beszédedet, a Te igazságodat. Amen. Foglaljunk helyet. Többen megjegyezték, hogy már rég találkoztunk. Vannak olyanok, akikkel májusban találkoztam, és vannak olyanok is, akikkel júniusban is sikerült találkozni. De a témánk az május környékén volt, ott hagytuk abba, hogy elkészült a fal, és egy hálaadó Isten tiszteletet tartottak Izrael fiai. Szeretném onnan folytatni, hogy ugye megtörtént a helyreállítás, Jeruzsálem újjáépült, a falak végigérték Jeruzsálemet, elindult egyfajta rendeződés, benépesítés, gazdasági élet. Nagyon sok minden a helyére került, és úgy látjuk, hogy az Isten dicsősége kezdi betölteni ezt a várost. És az emberek szeretnének úgy élni és úgy járni, hogy tetsző legyen az az Istennek. És ebben a folyamatban azt látjuk, hogy nem elég az, hogy csak egyszer felolvasták a törvényeket, és felfedeztek dolgokat, helyreállították az Isten tisztelet rendet, hanem próbálták Isten igéjét továbbra is olvasni, és Isten igéje rámutatott a személyes életükre is. Rámutatott azokra a hiányosságokra, amelyekben még nem változtattak. A megszentelődésnek a lényege az, hogy ez egy folyamat. A megtérés, az újjászületés az egy egyszerű alkalom, de azt követőleg a lelki növekedéshez a lelki növekedéshez nagyon fontos az, hogy a megszentelődés útján járjunk. Mert a megszentelődés lesz az a folyamat, amely folyamatosan változtat bennünket. Egészen addig, amelyet Pál apostol úgy fogalmaz, hogy át nem változunk az Isten dicsőségének a képmására. Amíg be nem következik az, hogy színről színre ott lehetünk az Úrral együtt. Addig szükségünk van erre az átalakulásra. És a mai témánk erről szól. Nem éppen humánus témáról beszélünk, vagy beszélgetünk. Ma megszoktuk azt, hogy többnyire az Isten dolgai, az Isten tiszteletek emberközpontúvá válnak. És úgy vagyunk vele, hogy többször tapasztalható az, hogy néha megalkuszunk az Isten igéjével, csak azért, hogy nehogy embereket megsértsünk. A mai témánk nagyon kiábrándító lesz ebből a szemszögből, mert egy nagyon kemény, világos és megalkuvás nélküli tettre hívja föl a figyelmünket. Nem tudom, hogy mennyire örvendezünk akkor, amikor arról beszélünk, hogy kizárások. Nem tudom, hogy mennyire szimpatikus nekünk ez a téma, de itt valaminek a szép választásáról lesz szó. Az Isten gyülekezete és az idegenek szép választásáról. Ahhoz, hogy Isten dicsősége jelen legyen az életünkben, Isten nem tud közösséget vállalni az idegenséggel. És itt az idegen szó nem a földön kívüliekre vonatkozik. Pici definíció. Idegen mindaz, ami nem Istentől eredő. Ami bűn. Ami nem Isten szerinti. Nem Istennek tetsző. És itt emberekről van szó. Valaki mondhatná azt, hogy ennyire kegyetlen az Isten? Testvéreim, már a bizonságtételből is kihallatszott, Isten szerető atya. Nem kegyetlen, hanem következetes és igazságos. És Isten elmondja azt, hogy szentnek kell lennie mindannak, aki az ő közelségében, jelenlétében szeretne megmaradni, mert ő nem tud közösséget vállalni a bűnnel. nem tud közösséget vállalni azzal az emberrel, aki folyamatosan bűnben él. Nem tud közösséget vállalni olyanokkal, akik nem születtek újonnan. Éppen ezért arra gondoltam, hogy elsőként igyekezzük meghatározni, hogy kik is ezek az idegenek. Először a történelem alapján, aztán majd az újszövetségi alapelveket is szeretném a testvéreknek bemutatni, elmondani. Van egy utalás itt a Mózes könyvére, amit hasznosnak találnék, hogyha felolvassánk. Mózes 5. könyve, 23. fejezet, 4. versétől olvasom. Az a címe itt ennek a kis szakasznak, hogy kik tartozhatnak az Úr gyülekezeteihez, hangsúlyozom, az Ószövetségben. Jó? Tehát itt az Ószövetségi alapelveket olvasjuk előtt. Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez amóni vagy moábi ember, míg a 10. nemzedékük sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez sohasem. Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beor fiát, az Arám, Naharaim, Petorból, hogy átkozzon meg téged. De Istened az Úr nem akarta Bálámot meghallgatni, sőt, Istened az Úr áldásra fordította az átkot, mivel szeret téged, Istened az Úr. Ne törődj békességükkel és javukkal soha egész életedben. Először is azt kell látnunk, hogy azok tartozhattak az Úr gyülekezetében, az Ószövetségben, akik zsidóknak születtek. Ez egy kiváltság volt. Aztán volt arra is lehetőség, ha tovább olvasok a 8. verset, akkor abból hamar kiderül, hogy az emóniak, az edómiak, bocsánat, az egyiptomiak, azok harmad, negyed íz követően már csatlakozhattak Izraelhez. És bárki, aki szeretett volna Izraelhez csatlakozni, megvoltak ennek a feltételei, és ezáltal az Isten népéhez, az Úr gyülekezetéhez tartozhattak. Az Ószövetségben azt látjuk, amikor Jézus beszélget Nikodémussal, hogy ahhoz, hogy valaki az Isten gyülekezetébe tartozhasson, annak újonnan kell születnie, bele kell születnie az Isten családjával. Nem úgy jöttünk erre a világra, hogy automatikusan az Isten családjába születtünk, hanem Isten meghagyta nekünk a döntést, a szabad akaratot arra, hogy magunk dönthessünk erről. Kívánunk-e élni azzal a lehetőséggel, hogy az Isten családjához csatlakozunk? Nikodémus, amikor fölteszi Jézusnak ezt a kérdést, hogy tudjuk, Mester, hogy Istentől jött tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten, Jézus erre így válaszol: bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát ezt az alapelvet nagyon fontos ismernünk, tudnunk, magunkévá tenni, hogy újjászületés nélkül nem láthatjuk meg az Isten országát. Tehát mindaz, aki nincs újjászületve, Isten szemszögében idegen. Viszont az a jó hír, hogy ahogy olvastuk az igében, hogy Isten meg tudja fordítani azokat a dolgokat, folyamatokat, amelyek rossz irányba mennek. Ahogy Bálám annak idején próbálta megátkozni Izraelt, és az átok helyett állás lett, Isten ugyanígy az elátkozott ember életét áldottá tudja tenni. Meg tudja változtatni. És ez a szándéka, ez az Isten akarata. Ő ezt szeretné, hogy minden elrontott emberi élet, amely a bűn által megromlott, halálba vezető útra, úton megy, az, annak a vége ne a halál legyen, hanem az Isten országa. Nagyon hálásak lehetünk, hogyha felismerjük ezt, és kegyelmet kaptunk arra, hogy változzunk. Amikor elkezdték olvasni a Mózes törvényét, és ehhez a részhez jutottak Izrael fiai, felismerték azt, hogy idegenek vannak közöttük. Tudták ők ezt nagyon jól, de felismerték az Isten akaratát. Hogy Isten nem kíván közösséget vállalni az ilyen emberekkel. Tehát nagyjából meghatároztuk, hogy kik azok az idegenek. Láthatjuk az újjászületésnek a fontosságát, és ha bizonytalanok vagyunk, és kérdéseik vannak, hogy jó, de mi alapján lehet ma felismerni, hogy ki az idegen, akkor szeretné nektek azt elmondani, testvéreim, hogy az Úr Jézus mielőtt fölment volna a mennybe, azt mondta a tanítványainak, hogy elküldi maga helyett a Szent Lelket, a pártfogót, aki majd eljön, és fogja képviselni az igazságot ezen a földön, és úgy olvassuk, hogy leleplezi a bűnt az életünkben. Tehát honnan ismerhetőek föl az idegenek? Beszélgettek emberek, és akkor valaki megkérdezi tőlem, hogy miért mondom azt, hogy ő nem hívő. És mondom azért, mert nem az a lélek van bennünk. Akiben az Isten lelke van, azok felismerik egymást. Megismerik egymást. Testvéreim, nem tudom, biztos tapasztaltátok már, hogy bármilyen idegen közegben lehetünk, ha hívő emberek vagyunk, és Istent helyezzük előtérbe, elkezdünk énekelni, imádkozni, rögtön megérezzük, hogy ki az, aki az Úr gyermeke. És rögtön kialakul egy közösség, egy kapcsolódási pont, idegen emberekkel is. De ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy azok, akik próbálnak úgy viselkedni, mintha hívők lennének. Érezzük, hogy valami nem stimmel. Valami nincs rendjén. És természetesen vannak olyan esetek is, amikor nagyon nehezen lehet ezt megítélni. És éppen ezért az ajándékok közt azt olvasuk, hogy van a lelkeknek a megítélése. Ez egy ajándék Isten szent lelkétől, amelyet kérhetünk. És amikor ezt látjuk, hogy kik azok, akkor rögtön az a kérdés merül föl, hogy hogyan viszonyuljunk az idegenekhez. Tehát ott vannak ezek az idegenek, hogyan viszonyuljunk? Hallottam embereket, akik azt mondták, hogy nem baj, ha nincs úgy megtérve, majd belejön a hívő életbe. Majd belejön, majd úgy hozzánk simul, hozzánk igazodik. Szeretném azt mondani, hogy külsőleg lehet. És lehet, hogy ha valaki Izrael fiait kívülről nézte volna, akkor azt mondhatta volna, hogy hát igen, ott vannak egy kicsit kilógó emberek, de hát úgy azonosak ezek. De a belsőt nem lehet megváltoztatni. Nem tudod eltakarni, átszázni azt, ami belül van. Mert előbb-utóbb mindaz, ami a szívben van, előjön. És te ígé azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. A beszédben már megjelenik. A tettekben, a viselkedésekben megjelenik. És még mielőtt valaki azt mondja, hogy de hát szegény emberek, akkor ennyire drasztikusan, ennyire embertelenül bánunk velük, hogy nem vállalunk velük közösséget. Nézzük, hogy mi a gond ezzel. Mi a gond akkor, amikor az Isten népe között ott vannak az idegenek? Hát a legnagyobb gondnak én azt írtam föl, hogy ezek az idegen emberek az ő értékrendszerüket behozzák az Isten gyülekezetébe, az Isten népe közé. És az ő értékrendszerük asszimilálódik az Isten gyülekezetével. Isten nem véletlenül határoz meg dolgokat, és választja szét, és nem véletlenül hív el magának egy népet, amelyről azt mondja, hogy a kiválasztott, Isten nem véletlenül hívott el téged a szent életre, mert azt szeretné, hogy az isteni értékrendet képviseljük. Ő ezt nagyon meghatározza. És azt mondja, hogy mivel újjászül bennünket, új természetet ad. És az új természet új értékrendet, új világnézetet jelent, amely nem azonosul a világ értékrendjével. Vannak hasonlóságok, de fölötte áll. Én ezt látom a legnagyobb problémának, kihívásnak napjainkban, hogy amikor a gyülekezetekbe bekerülnek az idegenek tagként, hadd fogalmazzak így, akkor az az értékrend, amit hoznak magukkal, az kezd elterjedni. Miért? Mert elkölcsileg, morálisan, ha figyeljük a dolgokat, sokkal alacsonyabb a mérce, mint az Istené. És az ember szereti a komfortot, a kényelmet. És azt mondja, jaj, nem kell annyira komolyan venni a dolgokat. Jaj, nem kell ezt olyan drasztikusan figyelni. Nem kell annyira szőrös szívűnek lenni. És már nem arra nézünk, hogy mit akar Isten, hanem az, hogy mi az, ami nekünk kényelmes. Egy kis bűn, egy kis az, egy kis megalkuvás, az nyugodtan beleférhet. Isten azért rendelte azt el, hogy idegen népekkel Izrael fiai ne házasodjanak, mert nagyon jól tudta, hogyha ez bekövetkezik, akkor az idegen népeknek az értékrendszere bekerül az ő népének az értékrendszerébe. És többször olvashatjuk a történelem során az, hogy amikor ez megtörténik, a Biblia azt mondja, az Ószövetség úgy fejezi ezt ki, hogy és elhajlott Izrael fiai, az ő szívük elhajlott az Úrtól. Mert nem csak értékrendben változnak, hanem az értékrend változás hoz egy vallási változást is. Kicserélték Istent, és azt mondták, hogy elmegyünk a magaslatokra, a bálványisteneket imádni, mert őket könnyebb, velük könnyebb jóban lenni, mint az élő Istennel. Szeretném, hogyha látnánk ennek a következményeit is. Amikor ez megtörtént, akkor Isten haragja lecsapott Izrael fiaira. Emberek haltak meg. Tehát nagyon fontos azt látnunk, hogyha az Úr gyülekezetébe az idegenek értékrendjei bekerülnek, és elvilágiasodik a gyülekezet, az a gyülekezetnek a halálát fogja jelenteni. Testvéreim, nem várható el az, hogy tökéletesek legyünk mindenben, és mindent el tudjunk kerülni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy vajon felismerjük-e. Felismerjük-e, hogy mi az, ami az életünkben idegen, ami nem Isten szerinti. Ez az egyik. A másik, az, hogy teszünk-e annak érdekében. Képesek vagyunk-e a változásra. Az idegenekről a korintusi levélben igen tisztán olvashatunk, és arra gondoltam, mivel nem tudom minden igeverset elolvasni, és most nem az a lényeg, hogy valami lexikális tudást gyűjtsünk, hanem alapelvekről beszélünk, érdemesnek találom azért mégis, hogy a korintusi levél második levél 6. fejezetéből a 14-es verstől olvasom az igéket. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosságban Krisztus és a Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta. Közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimá és leányaimá lesztek. Így szól a mindenható Úr. Ha Isten dicsőségére vágyunk, és ez nagyon fontos hangsúlyoznunk, te döntöd el, testvér, hogy mit akarsz az életedben. Te döntöd el. Ha te Isten dicsőségére vársz, ha benned az van, hogy az Úrral meglegyen az élő kapcsolat, akkor Isten arra szólít föl, hogy tisztíts ki magadból mindazt, ami nem tetsző neki. Ne kösd össze az életet azokkal, akiknek más az értékrendjük. És láthatjuk, hogy nem csak horizontálisan beszél Isten igéje az emberi kapcsolatokról, hanem vertikálisan, mélységében is. Ez az útmutatás az üzleti életre is vonatkozik, a gyülekezeti életre, az üzleti életre, a házasságra, a személyes életünkre is. És nem csak házasságról beszélek, barátságról. Minden olyan dologról, amely érinti az Istennel való kapcsolatunkat. Az új szövetségben azt látjuk, hogy a gyülekezetek, amikor összejöttek, ez nem volt kérdés, mert üldöztetés volt, és csak azok jöttek össze az elején, akik komolyan gondolták, hogy Krisztus követik. Aztán elteltek évek, és azt látjuk, az apostolok tanításai alapján, hogy szükség volt az újszövetségi gyülekezeteknek is alapelveket megfogalmazni, mert kezdtek bejönni az emberek a gyülekezetekbe. Olyanok, akik sohasem tértek meg. Olyanok, akikről János úgy fogalmaz, hogy tőlünk indultak el, de sohasem voltak közénk valók. És azt látjuk az új szövetségben, hogy keményen kellett védeni az Isten igéjét, az isteni tanítást, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki meghalt, feltámadt a halálból. Mert jöttek a tévtanítók, és próbálták az embereket befolyásolni, eltéríteni. Tehát azt kell meglátnunk, hogy az idegeneknek sosem az a szándékuk, hogy alávessék magukat az isteni rendnek, és itt most lelkületről beszélek, jó? Tehát itt nem arról beszélek, valaki bejön az utcáról idegenként, és szeretné Isten igét hallgatni, hanem egyfajta lelki állapotról beszélek, hogy kifejezetten az a célja az ördögnek ezáltal, hogy lerombolja az Isten munkáját. Ezért veszélyes ez. És keményen föl kellett lépni, már az apostolok keményen fölléptek a tévtanítók ellen, mert azt olvasuk, hogy ezek a személyek voltak azok, akik meghasonlás, pártoskodás, szakadást okoztak a gyülekezetekben. Vesd ki őket. Helyez kívül, a közösségen kívül. Azokat, akik ragaszkodnak a bűnhöz, a bűnös életmódhoz, azokat, akik próbálják a maguk igazságát, a maguk igazságával győzködni a gyülekezetet. És itt nagyon érdekes dolgok jönnek fel, ha egy kicsit mélyére nézünk ennek. Mert látunk olyanról, hogy valakiket ki kellett tenni az úrvacsorai közösségből. Látunk olyanokat, akiknek meg kellett tiltaniuk azt, hogy a gyülekezetbe bejöjjenek. Leveleket írtak, hogy ne fogadják őket, mert tévtanítók. Látunk olyanokat, akik elmentek a maguk esze irányában, a maguk értelmezési irányukba, és próbáltak az embereket meggyőzni erről. Honnan ismerhető ez föl? Mások a gyümölcsök. Jézus azt mondja, hogy a jó fa az jó gyümölcsöt fog teremni, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Gyümölcseiről ismeritek föl. Kizárások történtek, ugye ezt látjuk az új szövetségben. Viszont van egy küldetésünk az idegenek felé. Az idegen emberek felé az a küldetésünk, hogy evangelizáljunk, szolgáljunk felét, mert Jézus erre hívott el bennünket. Tehát mindaz, aki nem tartozik az Isten táborába, aki nem újjászületett ember, azt az embert úgy kell tekintenünk, hogy Isten elküldte az ő fiát érte is. Mert nem személyválogató az Isten. A legbűnösebbért is. És nekünk hirdetnünk kell az evangéliumot feléjük is. Csodálatos az, amikor azt olvashatjuk, hogy embereket Isten hogyan hoz ki különböző élethelyzetből, sötétségekből. A sátánistáktól kezdve, a különböző ezoterikus dolgoktól, a különböző vallások hátteréből, Isten kiszólít embereket. Kihív embereket. Ez a legcsodálatosabb. Hogy azt láthatjuk, hogy miközben Isten azt kéri tőlünk, hogy az idegenekkel ne vállaljunk olyan módon közösséget, hogy az ő értékrendjük fölül bírálja az Isten értékrendet a mi életünkben. Ugyanakkor Isten megváltoztatja ezeket az embereket, és meg tudja változtatni. És van még egy dolog, amit láthatunk az evangéliumokból, hogy idegen nem csak az, aki a gyülekezeten kívüli. Szeretném testvéreim, hogyha a János keresztségére visszaemlékeznénk, amikor kint van János és keresztel bemerít a Jordán folyónál, jönnek az emberek, mindenféle ember jön. És János hirdeti a megtérést. És megjelennek, megjelenik egy réteg Izrael közösségéből. Egy olyan réteg, akik úgy gondolták, hogy ők azok, akik vezetik Izrael lelki közösségét. És azt mondja János, viperák fajzaté, ki ítélt meg benneteket?
Miért jöttetek ide? Népszerűnek látjátok ezt? Ma egy kicsit ugyanígy látom a gyülekezetek életét, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, hogy hát eljárok egy gyülekezetben, mert népszerű. Mert hogy elmondhassam, mert mindenki jár valahova, én is elmondom. Vagy eljárok egy gyülekezetben, mert vonzó a közösség, szeretek ott lenni. De nincs változás az életében. Felveszi a külsőségeket, azt gondolhatnánk. És sokszor az ördög próbál is ezzel becsapni bennünket. Azt mondjuk, testvér, hát már ide jár mióta? Már be kéne meríteni, már jó lenne, ha ide tartoznak közünk. És közben nem tudjuk, hogy milyen bűnökkel küzdöd. Közben azt se tudjuk, hogy mik a szándékai. De olyan szimpatikus, olyan jó, hát olyan jó lenne, ha többen lennénk. És Isten azt mondja, nem. Távolítsátok el azt, ami idege. Nem az embert kell elutasítanunk, hanem azt a lelkületet, ami benne van. Ami egy adott esetben nem akar változni. A mi gyülekezetünkben is van egy fiatal ember, évek óta oda jár, még korábban, mint ahogy én Diósgyőrbe kerültem volna. És hát egyik alkalommal jelentkezik, hogy ő is szeretne bemerítkezni. Hát mondtam, hogy jó, beszélgessünk. Ő már nagyon szeretne a gyülekezet tagja lenni. Hát szinte úgy is tekintjük őt, mert tényleg bárhova eljön, elkísér bennünket, hűségesen jár az alkalmakra. Mondhatnám azt, hogy még hűségesebben, mint néhány tagja a gyülekezetnek. Mi gond lehet vele? Egy gond van. Az ő értékrendje nem az az értékrend, amit mi képviselünk. Egy baj van csak, nem képes a változásra. Nem tud szakítani a régi életmódjával. És mondtam neki, hogy figyelj, Isten értékrendjében nem fér bele az, hogy ma ezzel a hölgyel vagyok, holnap azzal vagyok, amazzal vagyok. Érzi, tudja, de nem képes a változásra. Szeretjük őt, szeretjük. De amíg nincs változás, addig nem lehet. Nem a gyülekezetünk tagja, az Isten közössége. Az Isten közösségének a tagja. Vannak alapelvek, amikhez ragaszkodnunk kell, és ha szeretném ezt kihangsúlyozni, nekünk baptistáknak, ez egy erényünk volt. Olyan jó lenne, ha ez megmaradna. Ragaszkodnánk az igei alapelvekhez. És nem humánosan hoznánk döntéseket, hanem arra figyelnénk, hogy mit akar az Úr. Tudjátok, testvéreim, miért? Mert amikor keveredés van, ott előbb-utóbb Isten dicsősége eltávolodik. Izrael fia azt gondolták, hogy Isten nem fogja őket elhagyni, mert ők a kiválasztottak. És bekövetkezett. Harmadik, nem csak idegen személyekről olvasunk, hanem idegen tárgyakról is. Azt olvassuk itt, hogy Eljásib, aki Tobiával került rokonságba, házasság révén, ugye ott az összefonódások, a család összefonódások, megalkuvásra készítették őt. Testvérei, azt mondja az Úr Jézus, ha nem tudjuk őt, az Isten ügyét, az Isten országát előrébb helyezni a család tagjainknál is. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy attól, hogy az én gyerekem és bűnben él, az nem azt jelenti, hogy neki lehet bűnben élni. És elnézzük, mert az én gyerekem. Rá is ugyanaz vonatkozik. Inteni kell, helyreállítani kell. Itt nem ez történt, itt az történt, hogy az idegen Tóbiát beengedtük. Az Isten házába, az Isten dolgainak az ügyében. És ehelyett az, aminek működnie kellett volna, az nem működött, viszont Tobiá élte életét az Isten kincses kamrájában. Vannak dolgok, amelyeket jó lenne úgy kezelni, kicsit kiemeltebben. Vannak olyan szolgálati területek, ahol Isten igény arra tegyít bennünket, hogy az Úr asztalához nem akárkit engedtek például. Elhívott, kiválasztott emberek voltak. Mint ahogy a szolgálatban is, nagyon fontos, hogy fölkészüljünk, és olyanok álljanak a szolgálatokba, akik Isten gyermekei, akik Isten szerint élik az életüket. Hogy betöltsük azt, amire Isten hívott bennünket. Az idegen tárgyakból bálványok lesznek. Az Isten eszközei háttérbe vonulnak. Emlékezünk arra, nem csak itt látjuk, korábban is láthattuk azt, hogy milyen visszaélések voltak az Úr a templomi eszközökkel, és hogy Isten ezt nem hagyta annyiba, mert neki volt elkülönítve. Mit kell meglátnunk, testvéreim, amikor erről a témáról beszélünk? Azt kell látnunk, hogy az Isten az életet képviseli. És azt szeretné, hogy az ő gyülekezete, az a közösség egy élő közösség legyen. Viszont az idegen emberek a természetüknél adódóan a rombolást képviselik. És ezért lerombolják az életet. Isten ezért nem engedi meg, hogy egy közösségben legyünk. Honnan ismerhető föl? Onnan ismerhető föl, legyen az eszköz, személy, bármi, ami rombolja a lelki életet, az Isten számára idegen. Mi a teendő az idegenekkel? Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjét. Itt szeretném azt a szót kiemelni, a tisztaságot. Ha ezeket felismerjük, akkor Isten arra azt várja tőlünk, hogy cselekedjünk. Megtisztítsuk az életünket. Tudjátok, testvérem, a legnehezebb néha az életünket abból a szemszögből megtisztítani, hogy a gondolataink, az elménknek a fogságába vagyunk sokszor. Leragadunk itt, és nem tudunk kapcsolatban lenni az Úrral. Ezért Isten igé arra tanít, hogy újuljunk meg, változzunk, tisztítsuk meg az elménket és a szívünket, vagy a szívünket és az elménket, hogy az ő dicsősége jelen legyen az életünkben. Erre néhány igeverset szeretnék még idehozni. Ézsaiás könyvéből például az 52. fejezet 11-es versében Isten szólítja az ő népét, és azt mondja, távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek, vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. Tehát nagyon fontos, hogy mi, akik az Úr dolgaival bánunk, tisztítsuk meg magunkat. Jakabtól is szeretnék idézni, Jakab 4.8. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kéklelkűek. Tehát, ha Isten dicsőségére vágyunk, meg kell tisztítanunk nem a másikat, hanem magunkat először. És nyilván, ha tiszta közösségben vagyunk, akkor a tiszta kiszorítja, a világosság kiszorítja a sötétséget. Pétertől szeretnék még egy égeverset idézni, 1 Péter 1.22. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvéri szeretetre, egymás kitartóan tiszta szívből szeressétek. Mit jelent tisztának lenni? Egymást különnek tartani, egymást szeretni. Itt már a közösségi életről van szó. Láthattuk azt, hogy miután helyreállt a város, Isten dicsősége leszállt a városra, jelen volt. De ez még kevés. Ez még kevés az, hogy Isten dicsősége itt van a gyülekezetben, és te eljössz ide, törekedj arra, hogy az Isten dicsősége benned legyen. Amikor Isten megtisztít minket, vagy engedjük, hogy Isten megtisztítson bennünket, akkor Isten feltölt, betölt az ő szent lelkével. És tudjátok, testvéreim, ez a legfontosabb. Istennek tetsz életet nem lehet úgy élni, hogy nincs bennünk az Isten szent lelke. Mert akkor elveszítjük az iránytűnket. Nem lesz ki meghatározza, megmondja, leleplezze a bűnt az életünkből. Ezért fontos, hogy ilyen radikális módon kikerüljön minden az életünkből, ami nem isteni, ami nem Isten szerinti. Engedjük azt, hogy Isten lelke vezessen bennünket ebben, és használjon arra, mert ő azt szeretné, hogy az a tűz, az bennünk égje. Ő nem csak azt szeretné, hogy a tűz mellett legyünk, és ott melegedjünk, az Úr közelségében legyünk, hanem azt szeretné, hogy bennünk legyen ez a tűz. Mert Istennel közösségben lenni azt jelenti, egy vagyok az Úrral. Törekedjünk erre, áldjon meg az Úr bennünket, és ne legyünk megalkuvóak. Legyen az rokonság, ember, tárgy, bármi. Ha valami nem odaillő, nem oda tetsző, nem az Úr szerinti, hozzuk meg a döntést. Amen.